Itt van Lú, beszélgetés életről és a Szentírásról. Zsigmond Dezső, Balázs Béla díjas filmrendezővel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával Bíró Magda beszélget. Az interjú második részét hallhatják.
Ha olyan művet keresünk, amelyben legjobban megmutatkozik egy alkotó arca, akkor talán az ön esetében a három királyokat hoznám elő. Ez, hogy hallgatóink, ha nem ismerik, három különálló dokumentumfilm, amit az fűz össze, hogy mindegyik egy különleges életet, egy különleges embert mutat be, aki igen nehéz élethelyzetből indulva tud az életéből valami értelmeset kihozni. És mindnyájan felnézünk rá, és magával ragad, hogy mi mindenre képes az ember, ha erős az akarata és a hite. Hát ugye a rákok királyáról, a láb királyáról és a háló királyáról van szó. Hogy talált rá ezekre az emberekre, akikről ezeket a filmeket forgatta?
Hát például a rákok királyára, Csukrán Mihályra, a kiváló kollégám Balogh Géza újságíró segítségével találtam rá Újfehértón, és ő akkor már nagyon-nagyon szegényes fizetése ellenére is, amellett, hogy szinte éhezett, mégis épített a gyerekeknek a saját portáján egy olyan sportpályát, ami által ott a környék ugyancsak nagyon szegény fiataljait a sportra ösztönözte, és maga is focizott velük, súlyt emelt, mivel hogy régebben ő boxoló volt a Vasas csapatában, boxra is tanította ezeket a gyerekeket. És akkor most hogy említsem meg azt, ami már nincs benne a filmben, mert ezek mind ugye benne voltak, és mind az a áldozatkészség, ami ő tulajdonképpen hozott a fiatalokért, hogy azóta Misi barátomnak levágták a lábát.
Csukrán Mihálynak levágták a lábát? Ó, Istenem!
És mindenki azt gondolná, hogy egy ilyen borzalmas állapotban ő visszavonult, és önmaga szó szerint sebeit nyalogatja, de egy picit sincs így. Ugyanúgy foglalkozik a gyerekekkel, ugyanúgy fél lábbal focizik velük, sőt, mivel hogy ő a gyerekeknek, a fiataloknak példaként már előtte is előre és hátra futott, a hátrafutás maratonját többször meg is nyerte 20-25 kilométeren át.
Innen a cím a Rákok királya.
Igen, innen a cím, hogy a Rákok királya, hiszen hátrafelé futott akkor is, amikor két lába volt, de most tolókocsival is ezt teszi meg. És mindig minden alkalommal megajándékozza a környék nála is szegényebb felnőtt lakóit is. Ő egy végtelen természetes, tiszta lélek. Azt gondolom, hogy egy olyan lámpás, amire nagyon-nagyon kellene figyelni a századunkban, mert nem filozófál és nem hangzatos mondatokat mond, hanem tesz és cselekszik mindig, minden pillanatában az életnek. És másokért él, és másokért cselekszik. És most is boldog, amikor felhívtam telefonon, most is valami sugárzó boldogság érződött a szavaiból, és az a nagy-nagy öröm, hogy adhat. Mert azt gondolom, és ő is így gondolja, hogy ez az egy dolog, amit magunkkal vihetünk a túlvilágra. Azt, amit itt adunk, és amit másokért próbálunk tenni.
Igen, ezek annyira szépen megvalósulnak ezek a gondolatok ezekben a filmekben, a gyakorlati élet példáin, úgyhogy ezért nagyon értékesek, úgy gondolom, ezek a filmek. És végül is Csukrán Mihályhoz hasonló a másik két film főszereplője is, Szántó Sándor és Lőrinc Celesztin, ha jól tudom. Egyikük vak, a másik mozgássérült. Na most ezek a filmek és ezek a történetek egy értékrendet rejtenek, végül is ez letagadhatatlan. Nézzünk meg egy kicsit, hogy hogyan alakult ki önben ez az értékrend. Nyilván az édesanyja meséi, de jelen volt-e a gyerekkorában valamilyen módon a hit Jézus Krisztus?
Igen, hát a gyerek rácsodálkozik a jó Istenre, azt gondolom. Rácsodálkozik Jézus párra is. A gyerekkorunknak a leggyönyörűbb pillanatai voltak, amikor karácsonykor szüleim két szobánk volt, és az egyik szobában titokban feldíszítették a karácsonyfát, és amikor beléptünk, utána a csillagszóró égni kezdett, akkor a sötétségben nem csak az ajándékokra vártunk, hanem a Jézuskát éreztük ott. Mint ahogy nagymamámmal a templomban is, a kis falusi Csányi templomban is, vagy éppen a Gyöngyöspataiban. Két helyen laktak a nagyszüleim. Akkor is Jézus Jóisten közelsége érződött, de ezek nem nagyon direktek voltak. Ezek olyan természetesen belevegyültek a gyerekkornak a mindennapjaiba. Egy-egy, ahogyan mentünk lovaskocsival például Csányon ki, egy-egy Krisztus kereszt, vagy Gyöngyöspatán a hidat őző Nepomuki Szent Jánoska.
És akkor a nagymama elmesélte azért, hogy ami ehhez hozzátartozik információ, hogy...
Igen, későbbiekben persze az ember rájött erre, akkor is tudtam, hogy ő a hidak őszője volt többek között, de azt gondolom, hogy a gyereknek sokszor nem csak az információk is, hanem valahogy egy természetesebb, még valahonnan, ki tudja honnan jött világkép áll össze egy gyerekben, egy teljesség, amiben nagyon is beletartoznak magyarázatok nélkül is. Mindez egy templomi hangulatban, egy például a Gyöngyöspatán egyedül van talán Európában egy csodálatos Jeszefa, Krisztus származását ábrázoló csodálatos barokk szobor együttes. És arra is emlékszem, hogy ott például annélkül, hogy pontosan tudtam volna, hogy ki kicsoda, végül is a Jeszefa tetején álló Mária és kezében a kisded Jézus, a lelkemet érintette meg elsősorban. A falusi idős asszonyok énekével, imájával, tényleg mint Huszárik Zoltán filmjében, a Szimbádban.
Hát az olyan gyönyörű.
Ahol Erdélyi Zsuzsanna által gyűjtött elképesztően szép sarhaikus imák hangzanak fel. És később, amikor a Magyar Művészeti Akadémián találkoztam is Erdélyi Zsuzsannával, csak úgy, mint a Ne féljetek Biblia idézetet használó Jókai Annával, ott beigazolódtak ezek a dolgok, és egy picit más fénytörésbe is kerültek, de valahogy az igazi mégis a gyerekkor volt, és azt hiszem a Huszárik filmjében is ezek a gyerekkori emlékek kerültek előtérbe, hiszen a Domonyi édesanyja is ott volt, akivel én magam is találkoztam annak idején, amikor Huszárik Zoltán meghalt, én vele személyesen soha nem találkoztam, nagy sajnálatomra, de az édesanyjánál többször voltam.
Mikor lett a Magyar Művészeti Akadémia tagja, és ez valakinek a javaslatára történik?
Én még tulajdonképpen a Magyar Művészeti Akadémiának a köztestületté válása előtt, ha jól emlékszem, 2006-ban lettem tagja Sára Sándor és Jankovics Marcell javaslatára. Nagyon nagy kitüntetés, máig is azt érzem, Sára Sándor szinte mindenféle, és mint zsűritag nem egyet díjazta is, többet fődíjjal is elismert. Ez most számomra nem a hívságomat, hanem a lelkemet erősíti, mert azt gondolom, hogy ilyen nagyságok, ilyen fantasztikus emberek, mint ők, Sára és Jankovics, óriási megtiszteltetés, hogy engem alkalmasnak találtak akkor, amikor még a Magyar Művészeti Akadémia az aranykorát élte.
Nekem a kívülállónak valahogy nagyon rokon önöknél az a szeretet, amivel a magyar vidék felé fordulnak ön és Sára Sándor, és talán az is, hogy a magyar valóságban a vidéket tartják meghatározónak. Így nem csodálkozom, hogy önt javasolta a Sára Sándor. De térjünk vissza még a munkásságához, mert fontos alkotások sorakoznak megemlítetlenül. Az az igazság, hogy szerintem dokumentumfilmeknek, különösen az ilyen játékfilmekhez közelítő, nagyon érdekes és fordulatos dokumentumfilmeknek igazságtalanul mostoha a sorsa. Ezeket az iskolákban kellene tanítani, megbeszélni, elemezni. Hihetetlen nevelő erejük lenne, és nem tudom, hogy ez a tanároknak miért nem jut eszébe.
Igen, nem csak a tanárok kérdése, de én alapjában véve inkább azt, ha már erről van szó, és ön megemlítette, azt sajnálom nagyon, hogy hosszú évtizedek teltek el, és a közszolgálati televízió mégsem adják le ezeket a filmeket normális időben legalábbis. Hát például az Eszterházy film is 22 óra 45 perckor kezdődik, sőt a harmadik részt 23 óra 45
Ez teljesen érthetetlen,
hogy amikor tulajdonképpen, ahogyan az egyik lengyel főpap fogalmazott a filmünkben, hogy most jön fel igazán még Eszterházy csillaga, most kell, hogy az ő életével szembesüljünk, akkor miért ez a kicsit elhallgatás? Tehát nem panaszkodni akarok, mert már önmagában az is jó dolog azért, hogy sok-sok filmem szerepelt a televíziók műsorán, de ezek mindig olyan időben voltak, néhány kivételtől eltekintve, amelyek nagyon szelektálták már a nézőket. Sokan azt mondják erre, hogy ezek a dolgok nem igazán érdekesek, nem igazán izgalmasak, látványosak. De hát a nézők visszajelzése meg pont az ellenkezőjét jelzik. Olyan sokan szeretnék, és nem csak egy szintelektált kör, olyan sokan szeretnék nézni ezeket a filmeket, és sokkal jobban szeretik, mint a bugyuta sorozatokat, és izzadságban kitalált játékfilmeket. Hát játékfilmek tekintetében is sokszor az a helyzet.
Említsünk már meg egy-két játékfilmjét, mert azok is nagyon izgalmasak.
Hát az Erdély Jánossal készített Indián tér, amelyik az említett 60-i indián inspirált, mondom, Törőcsik Marikával és Eterjes Károllyal a főszerepben, vagy az Asszony című film Györgyi Annával és Eterjes Károllyal, amely egy 1956 után a saját tanyáján egy kacsolba megbúvó főhadnagyról szólt, egy sírveremben élt át sok-sok évet, és ott volt tőle karnyújtásnyira gyereke, és a felesége, aki segített azt, de a gyerekét nem láthatta, és nem is tudhatott róla, mert
hát ugye a gyerek elbeszélte volna, bármikor. Igen.
Igen, ez egy történet. Aztán az említett Gyöngyösi gyerekkori világról szóló a Ház emlékei című film, ami sok-sok magyarországi díjat is kapott magyar film szemlén, például 3-at. Aztán a Bizarr román című film, ami egy nagyon szerethető történet Szarvas Józsival, kiváló színészünkkel, Szarvas József fel a főszerepben, aki az életének az értelmét, a szerelmét egy guminőben látja meg.
Igen, hihetetlenül nagyon érdekes sokan, lehet.
Igen, nagyon sokan szerették, mert ez a film furcsa módon a szeretetről szól alapvetően. Játékfilm a Boszorkánykör.
Igen, és a Rózsa Vére, igen, ezekről.
Rózsa Vére, amit Szatmárban készítettem, és ami ugye egyszerre szól a kárpátaljai világról is.
Meg azért az Egy passió kálváriája, ezekről is még beszélni kellene.
És hát mondhatnám még a
Fattya, az nem,
újabb
az
Sátán Fattya című film, ami végül is Kárpátalján fogant Nagy Zoltán Mihály kitűnő regényének a filmes adaptációja. Hozzátéve az, hogy furcsa módon, hogy engem a vidéki filmek emberének tartanak most már, de határon túli filmeket is sokat készítettem.
Hát rengeteg erdélyi filmje van, és
nagyon sokat, igen.
Nagyon megszerette Erdélyt, a Csángó világot is.
Igen, nem csak Erdélyben és Gyümösökben és a Csángó között, hanem Kárpátalján is sok-sok dokumentumfilmet is készítettem. Most milyen jó, hogy az Eszterházi történettel Felvidéket is be tudtuk hozni a képet, ahonnan különben édesanyám édesapja is származik. A nagyapám pedig, aki Gyöngyöspatán volt körorvos, erdélyi származású. Soha nem felejtem el, hogy mindig járt hozzá egy Pali bácsi nevű őszakálú, fantasztikus, hosszú szakálú ember. Kb. Annyi éves lehetett, amennyi most én vagyok, de én nagyon öregnek láttam már akkor. És hozta ezt a kicsit ragadós erdélyi halvát, ugye ez az édesség.
Igen.
És közben pedig mesélt Erdélyről, és na, ezek a mesék is fantasztikusak voltak, és én elképzeltem Erdélyt, hogy milyen is. Úgy hozta az élet, hogy én 30 éves koromig nem jutottam el Erdélybe, csak akkor, amikor az Ameddig a Harang Szó című sorozatunkat, akkor már sok-sok részt megélt. Forgathattam Erdélyben, Bigfalván, Sepsiszentgyörgy mellett van, nagyapám falujában. És milyen érdekes az élet, hogy amikor ezt a filmet csináltam, akkor találkoztam egy kedves fiatal hölgyel, aki egy óriási fát vitt fel a hegyre, de akkor hogy három férfi ember nem tudta volna itt Magyarországon megfogni. Megkérdeztem a nevét, és mondta, hogy egyszerűen, hogy én Terészke vagyok, és hát akkor bemutatott a családjának, és akkor készítettem el róla egy erdélyi szingliről azt a filmet, ami később Közép-Európa legjobb dokumentumfilmje címet kapta meg, és a címe a filmnek Csigavád lett. Hát azt az érzékeny törékenységet próbálta megfogni, amit egyébként nagyon kevés dokumentumfilm mondhat talán magáinak, és ezt most nem büszkeségben mondom, de ez valójában egy játékfilmes téma volt, amit furcsa módon egy ilyen ön által is említett kreatív dokumentumfilmben fogalmaztunk meg. És nagy örömömre ez 2006-ban, úgy emlékszem, Jilavában a nagy nemzetközi dokumentumfilmfesztiválon a fődíjat, Közép-Európa legjobb dokumentumfilmje díjat kapta.
Hát ehhez csak...
Így át az Aranykaiba filmünk is. Úgyhogy hát az igazság, hogy sikerekben, díjakban sem volt hiány. Annak ellenére, hogy azért a küzdelmek során erről hajlandó az ember néha kicsit pessimistán elfeledkezni.
Én valahol úgy érzem, hogy egy nagyobb marketing vagy jobb műsoridők vagy valami ilyesmire szüksége lenne a nézőknek is és ezeknek a filmeknek is.
Mert az most ember melegségre vágyik, ahogy Örkény István írja. Szóval azt gondolom, hogy kellenek ezek a meleg, lelket felemelő pillanatok.
És ez nem iskolázottság
kérdése, néha még a nézők tekintetében sem, hanem egy olyan alapvető zsigeri igény, amit nem vesznek észre, és inkább behoznak egy csomó pótlékot, egy csomó import pótlékot, ami persze hát valamilyen szinten a néző azonosul, de csak azért, mert nem kap olyat, amivel igazán azonosulni tudna. És ez borzasztó nagy baj.
Már a címe is kifejezi, vagy jelöli ezt a világot. Például nagyon költői lehet, nem láttam. Requiem a szatmári csordákér. Aztán a jószág volt az aranya népnek. Meg Józsi nővér és a sárga bicikli. Hát ezek mind olyan filmek, amiket mindenkinek látni kellene. Hát.
Szóval nekem a második hazám Szatmár. És ez a Requiem a szatmári csordákért, ez a válasz. Mert annyira megszerettem ezt az alapvetően szegény és elzárt, hiszen a szovjet és a román határ melletti szatmári erdőháti beregi részt jelenti, és ahol mi annak idején vásároltunk is egy pici kis falusi házat, meg nem merem mondani önnek, hogy mennyi pénzért, mert ma ezért egy női kabátot nem lehetne vásárolni. Annak idején, amikor nem is tudom, hol voltunk, Párizsban voltunk valamelyik fesztiválon, kiderült az, hogy a feleségemnek szánt kabát többbe kerül, mint amennyibe került az a kis sonkádi ház, amit mi a túlparton megvásároltunk. Nagyon szegényes, picik is, de jelképezi azt, amit mi Szatmárban sok-sok évtizeden át átéltünk. Nagyon megszeretve az ottani embereket, nagyon megszeretve az ottani folyók fabdalta, a határon túli hegyek közelségében lévő csodálatos tájat, ami megint egy ilyen mesevilágot, például a Túrisvándi vízimalom, maga egy kis mese valójában, ilyen, azt szokták mondani, hogy ilyen nincs is, hogy a túr ott egy kis tóvá öblösödik, és még egy valódi malom van, ami még a 60-as években járt is, és Molnárja is volt. Ezek olyan fantasztikus erőt adtak nekünk, amit például ott írtuk, vagy én ott írtam a játékfilmjeimnek a forgatókönyvét is, de a dokumentumfilmeknek is kiinduló terepe volt, hiszen onnan átmenni Erdélybe, Gimesekbe, az egészen közeli Kárpátaljára, egyszerre itt az anyaországban is egyszerre határon túl forgatni, ez egy fantasztikus lehetőség volt, és életemnek egy óriási ajándéka.
Az a kis ház, amihez olyan olcsón jutott hozzá. Hát igen, ilyen az élet. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk. Ez a beszélgetés még csak sokkal jobban, mint eddig, meggyőzött arról, hogy nem szabad kihagyni a dokumentumfilmeket, különösen nem a Zsigmond Dezső által jegyzett filmeket, mert feltárul bennük a mi valóságunknak egy számukra gyakran aligha megközelíthető, de csodákat rejtő és izgalmas, megismerni érdemes világa. Köszönöm szépen.
Viszont, én köszönöm szépen ennek, hogy gondoltam.
Nagyon szívesen.
Zsigmond Dezső, Balázs Béla díjas filmrendezővel, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával, Bíró Magda beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu